Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, természetesen semmi sem véletlen a templomban, minden a Szentlélek munkája. Hol tudatosan készülünk rá, hol meg mi magunk lepődünk meg, hogy milyen jól összeszerkesztette a dolgokat. Itt természetesen nem véletlen soha az énekválasztás sem. Most tudatos volt a választás, hogy amikor Pál apostolnak a versenypályán való futásról szóló igéje kerül elénk, akkor arról szóljon előtte az ének, hogy Uram, te hozzád futok. Hallgassuk meg most Pál apostolnak ezt az igéjét, ahogy megírva találjuk a korintusiakhoz írt első levél 9. fejezetében, a 24. verstől a következőképpen. Azt írja Pál: nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, és úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Amen. Kedves testvéreim, azt a feladatot kapnánk, hogy válasszunk ki a Bibliából néhány igeverset, amelyik megmutatja, hogy milyen a kereszténység, akkor azt gondolom, hogy senki sem választaná ezeket a verseket. Önmagában, ha csak ezt a ige szakaszt nézzük, akkor itt nagyon kemény aszkézisről van szó, lemondásról van szó, önmegsanyargatásról van szó, és jól tudjuk, hogy a kereszténység összességében nem erről szól. Hogy a kereszténység az nem egy aszkéta élet. De mégis egy adott helyen, egy adott helyzetben ezekre az igékre volt szükség. És most először hadd hívjam fel arra a figyelmet a testvéreknek az életébe, bibliaolvasásában, hogy mennyire fontos tudni azt, hogy melyik levél mikor született, ki írta és miért. Hiszen az apostolok mindig egy adott helyzetben szólaltak meg, és aszerint változtatták, és aszerint alakították a gondolataikat, és azt, hogy milyen hangsúlyokat emelnek ki. Jól tudjuk, hogy az apostolok, ha kellett, tudtak nagyon kemények is lenni, de tudtak dicsérni is. Csak egy példát hadd olvassak fel a dicsérletre. Péter apostol ezt írja: egy küzdelemben lévő, nehéz helyzetben lévő gyülekezetnek ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kicsit megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Amikor becsületesen odaszánt életű keresztényeknek írtak az apostolok, akár Péter, János, Pál és a többiek, akkor tudtak szeretetteljesen fogalmazni. De a korintusi gyülekezet az nem ilyen volt. Eleve nagyon nehéz volt Korintusnak a helyzete, hiszen az ókornak egy nagy kikötő városa volt, a bűnnek a fővárosa, a prostitúciónak a fővárosa, és Isten csodája volt, hogy megszületett ott egy kis gyülekezet, de teljesen természetes, hogy ez a gyülekezet hozta magával, ami mögötte volt, rengeteg feszültség volt az életükbe, vitatkozások, pártoskodások, kezdtek visszacsúszni egy olyan állapotba, amire azt mondta már Pál apostol, hogy mindaz, amit már tesztek, már méltatlanná tesz titeket arra, hogy keresztény gyülekezet legyetek. És szükség volt arra, hogy az apostol ilyen keményen fogalmazzon, és arra hívja fel a figyelmet, ami az ő életükből hiányzott, hogy nagyon jó, hogy már Isten elhívott titeket, de nem mindegy, hogy hogyan éltek. Nem mindegy, hogy a többi korintusi ember között mi az, ami látszik a ti gyülekezeti életetekből, akár pedig a hétköznapi életetekből. És ezért fogalmazott így, ilyen határozottan és ilyen keményen Pál. És azért aktuális ez a mai ige is, mert a mai kereszténység, akár itt Magyarországon és Európában, sokkal inkább ebben a korintusi helyzetben van. Benne élünk egy világban, ezernyi hatás ér minket, néha vannak nagy ébredési hullámok, amikor úgy elindul a kereszténység, és sokan csatlakoznak, és meglátszik az életünkön, aztán sokszor úgy elhal ez az egész. És ez nem csak nagy ébredési hullámokra igaz, hanem a személyes hitéletünkre is. Bizonyára mindannyiunknak voltak már nagy hegyek, de hullámvölgyek is a hitéletében. És ezért szól ilyen határozottan Pál apostol. És látni fogjuk, hogy ebben a határozottságban mennyi fontos üzenet és mennyi szeretet van. Amikor egy-egy példázatról hallunk, és ez is nevezhető egy példázatnak, akkor mindig nagyon fontos megérteni azt, hogy miről szól a példázat. Nem lehet minden versét magából kiragadva értelmezni, mert úgy tévútra visz minket. Először ennél a példázatnál is két fontos dolgot hadd mondjak, amiről nem szól ez a példázat. A futónak, a sportolónak a példázata. Ezt írja Pál, nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versendíjat. Ha ezt nézzük, akkor ez arról szól, hogy Isten most ránk néz, azt mondja mindenkinek, hogy fuss, harcolj, és aki majd a legjobb volt a gyülekezetből, az fog üdvözülni. Ha olyannak sikerül lenne, mint Ábrahámnak, aki nem lefelé, hanem fölfele próbál alkudni, akkor lehet, hogy meg tudom beszélni az Úristennel, hogy ne az első, hanem az első három legyen az, aki elnyeri az élet koronáját, vagy ha nagyon megy, akkor még a pontszerző helyeken, akik vannak az első hat. De ebből az igéből ez olyan, mintha mi itt egymás riválisai lennénk. Hogy úgy fussunk, hogy csak egy nyeri el a versendíjat. Tehát gyerünk, küzdés, mi legyünk az elsők, és mi legyünk a legjobbak. Nagy baj lenne, ha egymás ellen küzdenénk életünkbe, és a végén csak egy valaki nyerni el az üdvösséget gyülekezetenként. Ha a teljes szakasz figyeljük, és azt, amit Pál apostol mondani szeretne, akkor azt így lehetne jól lefordítani ezt a fajta mégis az első helyre való törekvést, hogy igaz, hogy más is nyerni fog, de te annyit tegyél bele, és úgy fuss, mintha csak az első nyerne. Ne elégedj meg azzal, hogy úgy el vagy a közép mezőnybe, és Isten úgyis majd üdvözít, hanem úgy adj bele mindent, mintha tényleg mondhatjuk, hogy és tényleg az életed függne ettől, de mintha itt tényleg a legelső hely kellene. Nem az kell, de úgy tegyél bele mindent, úgy indulj és úgy éld az életedet. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Éppen ezért mondtam azt, hogy egészen különleges a Szentlélektől és az Agenda szerkesztőitől, ahogy elénk hozták a példázatot, hiszen a példázat pont ellene mond ennek. Ott megvoltak, ahogy Jézus ugye a történetet, amire mondja, az elit keresztények, akik éveken át húzták az igát, akik rengeteg jó pontot szereztek az Istennél, rengeteget ültek a templomba, sokaknak segítettek, ők lettek volna az elsők, akik többet érdemelnek. És mondta rosszul a példázat, hogy nem. Nem ez számított. Aki egyetlen órát dolgozott, Isten ugyanannyit szeretne adni annak is. És ezért a másik olyan fontos tény, amit le kell szögeznünk, amiről nem szól ez a példázat, hogy a győzelem az a mi érdemünk. Ha csak ezt a történetet nézzük, akkor arról szól, hogy tegyél bele mindent, küzd, sanyargasd meg magadat, legyél kemény és határozott magaddal, és akkor megérdemled majd, hogy üdvösséget kapj. De ez nem így van. Nem erről szól, ugye a római levélben ezt olvassuk, ezért tehát nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És ugyanezt látjuk, hagyj utaljak vissza újra a szőlőmunkások példázatára, ahol ugyanannyit kapott az is, aki alig tett bele valamit, mert későn érkezett ki a szőlőbe. Tehát ez nem az egymás elleni küzdelemről szól, és nem is arról szeretnék ma szólni, hogy hogyan legyél jól keresztényezt, hogyan kell magadat megsanyargatni, hanem valami egészen másról. Pál apostol, és ez az, amit szeretném elsőként nagyon megjegyeznénk, hogy amikor Pál futópályáról beszél, akkor azt mondja, hogy a futópálya az a keresztény élet, nem általában az ember élete, a keresztény élet. Azt mondja, hogy az emberek a futópályán kívül születnek, ott bolyongunk össze-vissza. Lehet, hogy valaki azt érzi, hogy van célja az életének, de még a futópályán sincs rajta. És a megtérés az, amikor Isten ráhelyez az embert a futópályára. És azt mondja, most már itt vagy. És ha ezen a versenyen vagy, akkor ennek van egy szabályrendszere. Nem lehet azt csinálni egy 110 méteres gátfutásnál, hogy az ember úgy dönt, hogy ő elszaladgál a gátok mellett, és akkor az jó lesz. Azt mondja Isten, hogy én megszabadítottalak, ráteszlek erre a pályára, de van egy szabályrendszer. És ugye ez a szabályrendszerhez méltó módon tudj alkalmazkodni, ahhoz neked vannak feladataid. Nem arról szól tehát, hogy a mi küzdelmünkkel hogyan nyerjük el a kegyelmet, hanem arról, hogy miként éljünk és miként legyünk hiteles keresztények a megtérésünk után. Erről szeretne szólni Pál apostol. És igen, az élet az valóban egy olyan pálya, aminek sok-sok útja van, és ezt mindannyian tudjuk, de az egyik fontos üzenet az, hogy vegyük komolyan, hogy sorsdöntően meghatározó az, ami a születési dátumunk, amit mindenki tud, és a halálunk dátuma, amit még nem tudunk, ami a kettő között történik. Azt mondja Pál, minden ember futkos valamilyen pályán, a keresztény azon a versenypályán, amit Isten neki rendelt. Valaki számára úgy érzi, hogy ez egy síralomvölgy, más azt mondja, hogy ez a csodák palotája, az örömök és a fájdalmak helye, ez a földi élet. Nem egyforma a hossza, ami számunkra, nem egyforma a mélysége. Valaki nagyon felszínesen éli talán az életét, más sokkal tartalmasabban. Más az öröm mértéke és a fájdalom terhe, de egy dolog biztos, hogy meghatározó az életünkben. Isten melyik futópályára helyez minket, vagy inkább az, hogy ráhelyeze minket arra a futópályára, ahol már azt énekelhetjük, hogy Uram, te hozzád futok. Ez nem minden ember éneke. Rengetegen járkálnak a világban, akik nem Istenhez futnak, nem is érdekli őket Isten. Mi azon a pályán vagyunk, ahol azt mondhatjuk, hogy Uram, én már te hozzád futok. Én tudom, hogy ennek a pályán a végén lehet, hogy egy sprint lesz, lehet, hogy egy akadályverseny, lehet, hogy egy maraton, de hozzád érkezem meg. És ez a hangsúlyos. És hogy mondjak erre két nagyon-nagyon egyszerű példát, egy pozitív és egy negatív példát, hogy mennyire meghatározó az, ami itt a Földön történik. Az egyik ilyen példa, ami sajnos negatív példa, mindannyian ismerjük a gazdag ifjúnak a történetét, aki egy sikeres életpályát futott be, de mégis bolyongott ez az ember. Nem azon az pályán volt rajta, vagy Isten rendelte. És van egy sorsdöntő pillanat, amikor találkozik Jézussal. Ott a lehetőség, hogy fellépjen Isten futópályájára, de az, amit Jézus kért tőle, azt nem tudja megtenni. Jézus így válaszolt neki, ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Elszalasztja azt a lehetőséget. És ki tudjuk, mi lett utána az életével, hogy rálépjen erre a futópályára. És ott a pozitív példa, Zákeusnak a története. Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. De ma lett üdvössége azt jelenti, hogy ma lépett rá Zákeus arra pályára, ahova Isten rendelte, és ami az egészen csodálatos, hogy ahogy rálépett minden tanulás nélkül, egyből tudta, hogy mit kell tennie. Egyből képes volt az önfeláldozásra, egyből képes volt a vagyonáról való lemondásra, sok-sok mindenre. Persze mondhatjuk azt, hogy gyötörte a bűntudat, és valóban így van, de azt is látnunk kell, hogy bőven a sokszorosát adta vissza annak, mint amit a zsidó törvény előírt. Itt élünk ezen a földi pályán, és hát énekelhetjük együtt, ami valóban így van, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged, ez a mi célunk. És tulajdonképpen itt érkezünk el ahhoz, amit Pál apostol mondani szeretne, hogyha rajta vagy ezen a futópályán, akkor itt szükség van lelki módon az önmagunk elleni küzdelemre is. Felkerültünk a pályára, de ezzel még nincs vége. És egyedül az Úristen tudja azt, hogy mióta vagyunk a pályán, és mennyi van még hátra. Reménység szerint ezeknek a fiataloknak lehet, hogy van még 50, 60, 70 év ezen a pályán. Hát hogy lenne mindegy az, hogy hogyan élik le? Óriási ajándék, ha Isten gyermekei. De Isten gyermekeinként is át lehet élni, ezernyi kudarcot, nyomorúságot, fájdalmat lehet okozni másoknak és önmagunknak. Hát persze, hogy számít, hogy hogyan futja végig az ember ezt a pályát. Hadd hozzak ide egy napjainkban sokszor hallható negatív példát, Milák Kristófnak a nevét. Aki ismeri őt, az tudja, hogy egy hihetetlen isteni tehetséggel megáldott úszóról van szó, olimpiai bajnok, aki nem lehet tudni miért. Én meg tudom érteni, mert elképzelni nem tudom, milyen lehet versenyszerűen úszni, minden nap kelni, hajnali 4-kor be a hideg vízbe. Biztos megvan az oka, de egyszerűen abba hagyta az egészet, abba hagyta az edzést. Hiába van meg az indulás, hiába vannak meg a sikerek, hiába van rajta egy pályám. Egyszerűen keresi őt az úszószövetség elnöke, próbál vele beszélni a szövetségkapitány, hol fenyegetik őt, hogy megvonják a fizetését, hol ígérgetnek mindent. Sokan azt mondják, hogy akkora a tehetség, hogy még mások már 4 éve készülnek az olimpiára, ha most edzetlenül elkezdene készülni, akkor is komoly esélye lenne, hogy megnyerje a saját számát. De egyszerűen nincs meg az a belső indítatás, hogy újra elkezdje. Talán nehéz újra belekezdeni, újra lemondani rengeteg mindenről, és nagyon sokszor látjuk, és itt már ugye kapcsolódik a sportnak a képéhez nagyon jól a kereszténység képe, hogy egyszerűen bele kell tenni sok mindent a keresztény életbe. Ha az ember belülről ezt nem teszi, akkor külső erők nem sokat tudnak tenni. És ezért jó ez a kép, mert mit csinál egy sportoló? Minden sportoló annyira sikeres, amennyire a saját céljainak meg tud felelni. Egyetlen sportoló mellett se tudott lenni az edzője 24 órában. Ugye azért mindig hallunk egy-egy nagy világversenyen, különösen ilyen dél-amerikai, kicsit lazább csapatoknál, ilyen brazilok, argentinok, hogy egy-egy éjszakát a bárba és itt-ott töltenek. Bohém magyar focistákról is lehetett hallani, hogy nem igazán alvással töltötték a meccs előtti időszakot, és ez úgy meglátszott a teljesítményükön, különösen ha mondjuk még a meccs előtt két felessel próbálták felélinkíteni magukat. De jól tudjuk, hogy ebből komoly eredmény nem lesz, hanem szükség van arra, amit egy sportoló megtesz, hogy nincs ott mellette valaki, aki üti az ő fejét, hogy hajnali 4 van, kelni kell, egy belső motiváció van az életében, mert van egy célja, és nekünk is kell, hogy legyen egy ilyen célunk. Rég idéztem Balikó Zoltánt, jól tudjuk, hogy ő Pécsen volt lelkipásztor, és egy elég szókimondó lelkész volt, ő a következőt írja: hol van az önfegyelem, az önismeret? Hol van az, amiről Pál úgy beszél, ti, akik korintusiak, kijártok néha az izmoszi pályára, pár kilométerre a földszorosnál, és nézitek a loholó futókat, gondoljatok arra, hogy azok düllett szemmel, mindent beletéve nyomják a 100 métereket, mert el akarnak érni a célig. Így kell küzdeni a régi ellen, hogy az új erősödjön és növekedjen. Így harcoltok. És hozzáteszi Pál: azok egy kis vacak dicsőségért, egy babér koszorúért teszik ezt a strapát, ezt a rengeteg edzést, ezt a szinte önmagukat kockára tevő hallatlan erőfeszítést, és mi hogyan harcolunk a régi emberünk ellen? Pál apostol nagyon keményen fogalmaz, ez bizonyára már többen hallották, hogy ami szó itt szerepel, ez a megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet, ez a meggyötröm, és van egy olyan jelentése is, hogy valakit arcul ütök, szeme alatt vér alá futást okozva. Ilyen keményen fogalmaz Pál. Ez nem arról szól, hogy most mindenki kezdje el ütni, verni magát, különösen, amíg nem lesz vér alá futása szeme alatt, hanem sokkal inkább arról, hogy ennyire odaszánt élet kell. És most jön az egésznek a lényege. Ha valaki eddig nem figyelt, most ébredjen föl, és itt jön a lényeg. Hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy itt valami rettenetes dologról van szó, ki is megyek a templomból, nem leszek keresztény, mert ettől boldogtalan leszek, önsanyargatás és egyéb dolgok. De hagyj kérdezzek meg valamit. Kinek lesz boldogabb az élete? Annak, akinek nincs önfegyelme, annak, aki belemegy bármilyen kalandokba, bárkit tönkretesz, bármit elvesz, és látja emberek szenvedését, látja a saját lelkiismeretének a dolgait, neki lesz boldogabb az élete, vagy annak, aki azt mondja, hogy én igen, tudok ellenállni a kísértésnek, a dolgoknak, tudom tisztán tartani az életemet, nem kell szégyenkeznem, nem kell félnem. Alapvetően, amikor erről beszél az apostol, azért mondja, mert így lesz igazán boldog az életünk. Pont azt látjuk, amikor az embernek nincs önfegyelme, pont azt látjuk, amikor az embert a saját érzelmei, a saját érzései rángatják össze-vissza, akkor lesz boldogtalan, az vezet katasztrófába. Soha nem az önmegtartóztatás vezet katasztrófába, soha nem az, hogyha az ember kitart akár az elvei mellett, a hite mellett, és azon az úton jár tisztán és egyenesen, ahol Isten rendelte őt. Mindenki azt gondolja, a keresztény élet az micsoda aszkézis. Hát sokkal boldogabb élet, amikor az ember nyugodtan tud felkelni. Hadd olvassak fel 2 igét. Az egyik egy olyan könyvből van, amit én még soha nem idéztem, pedig benne van a Bibliában, csak a mi Bibliánkban nincsen, de a katolikus testvérekében benne van. Ugye Luther azt mondta ezekre a deuterokanonikus könyvekre, hogy olvassuk haszonnal őket, még ha teológiai tanítást ezekből nem is vonunk le. Sirák könyvébe ezt olvassuk, 23. fejezet 17. verse. A szenvedélyes vágy ég, mint a lángoló tűz, és nem alszik ki, míg el nem emésztődik. Az ember, aki saját testével vétkezik, nem szűnik meg, míg a tűz el nem ég. Az erkölcstelennek minden falat édes, nem hagy fel a bűnnel, amíg meg nem hal. És hadd olvassak egy olyan igét is, ami mi Bibliánkban is benne van, a 23. Zsoltárból. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Arról beszél a Zsoltáros, hogy egy bűne után képtelen volt Isten elé állni, és egyszerűen ez az egész emésztette és tönkretette őt. Mennyivel jobb az, amiről Pál apostol beszél. Mennyivel jobb volt az élete azoknak a sportolóknak, akik lehet, hogy korán keltek, és vettek egy jó meleg szaunát, meg beugrottak a hideg tengerbe, vagy nem tudom, hogy csinálhatták, és amikor nappal mentek, akkor olyan ki volt tisztulva a szervezetük, egészségesek voltak, tudtak úgy a tükörbe nézni, hogy volt önbecsülésük. És mindez nem csak arról szól magunkról, hanem Pál apostol ezt nagyon kontextusba is helyezi. Megsanyargatom és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Ez egy nagyon fontos dolog. Az ember elindul az Isten futópályáján, és nem azzal van, hogyha botladozik, elesik, és egyéb, mert ez benne van az életben. Azzal, hogyha egyszerűen megáll, ha egyszerűen elindul visszafele, mert ez a kettő hat egymásra. Ahogy egyre kevésbé igyekszem Isten útján járni, úgy engedek be egyre több bűnt az életembe. Ahogy beengedek egyre többet, ez gyengíti tovább a hitemet, gyengíti tovább az Isten kapcsolatomat, és a végén az ember egy olyan helyzetbe kerül, ahol alkalmatlanná válik arra, hogy egyáltalán kereszténynek nevezzék, és ez igaz egy közösségre is, ez a korintusi gyülekezetnél volt a rengeteg veszekedés miatt, az agapérosz megélése miatt, egyáltalán már nem is látszott, hogy ők keresztény közösség, annyi feszültség volt közöttük. És azt mondja, hogy ne ilyenek legyetek, tudjatok ebből ki lépni, mert méltatlanná váltok, és egy idő után azt veszitek észre, hogy már nem azon a futópályán vagytok, ahova Isten helyezett minket, ahol már nem az volt, tudom, hogy kihez futok, Uram, te hozzád futok, hanem valóban egészen más felé megy az ember. Nem lesz egyszerű ez a mondat, amit most felolvasok, de nagyon kifejező, ezt egy igehirdetésben olvastam. Pál vallomásának fontos része a méltatlanná válás emlegetése. Az evangélista méltósága, illetve méltatlansága azon fordul meg, hogy Krisztusért kegyelemből hitáltal meghatározó tényezőként jelenik-e az igehirdetésben és az életfolytatásban. Tehát azt mondja, hogy Krisztusért kegyelemből hitáltal üdvösségünk van, és attól függ a mi hitelességünk vagy hiteltelenségünk, hogy ez meghatározó tényezőként megjelenik-e a mi igehirdetésünkben és életfolytatásunkban. Hogy látszik-e ez rajtunk. És hogy fejezem be azzal, hogy a végén Isten elkészíti a koszorút. Még egyszer mondom, nem a tökéleteseknek, nem a másik gyülekezeti tagot legyőző embereknek, nem azoknak, akik azt gondolták, hogy az üdvösséget majd így fogják elérni, hanem azoknak, akik az általa megszabott pályán az ő szent lelke segítségével haladtak, aki pedig versenyben vett részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Isten országában mi hervadhatatlan koszorút szeretnénk elérni, és ez a korona, az örök élet koronája, a feltámadásnak a koszorúja. Egy becsületesen végig harcolt, Isten kezébe letett életút végén, ezt kapja az ember ajándékba. Ahogy a sportoló fáradtan, de végtelenül boldogan feláll a dobogó legfelső fokára, úgy áll majd meg az ember is Isten színe előtt egy megharcolt életút után, és átveszi a hervadhatatlan koszorút, az örök életet. Amen. Így legyen. Imádkozzunk. Úr Istenünk, segíts nekünk tisztán látni. Óvd meg minket az elkeseredéstől, hogy azt gondoljuk, hogy azért, mert az élet és a hit futópályán elbuktunk, akkor méltatlanná vagyunk te hozzád. Nem ez a lényeg. El fogunk bukni, és ezt te is jól tudod. Te azt kéred, hogy utána erőnket összetedve újrainduljunk el te feléd. Hogy a bukás ne életformánká váljon, lassan méltatlanná válva te hozzád, hanem a bukást mindig kövesse a bűnbocsánat, a bocsánatkérés, és a te kegyelmednek, a szeretetednek az elfogadása. Pál apostol nagyon kemény és határozott volt, és nagyon keményen és határozottan tudta mondani önmagának is, ami mögöttem van elfeledve, ami előttem van annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé. Urunk Istenünk, te látod most az életünket. Köszönjük, ha azon a futópályán lehetünk, ahol te hozzád futunk. Ha nem ott vagyunk, kérünk, helyezd minket oda kegyelemből. Ha ott vagyunk, akkor adj erőt végig futni ezt a pályát. Hogy akár önmagunk állította, akadályok jönnek, akár a kísértő vagy mások által akadályokat kell átugranunk, akkor ne ijedjünk meg, hanem a te szent lelked erejével meg tudjuk ezt tenni. Ahogy a Zsoltáros mondja, ha Isten velem, a falon is átugrom. Így szeretnénk átugrani minden akadályt, és így szeretnénk megérkezni hozzád, ahol majd egykor kegyelemből, a te szeretetedből mi is megkaphatjuk az élet koronáját. Amen.